Köszönöm, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk röviden. Köszönjük neked, Uram, hogy minden alkalommal egy új esélyt, új lehetőséget kapunk, amikor igét hangzik felénk, hogy kinyíljon a szívünk, és te megtisztítsd azt, közelebb vonj magadhoz, hogy téged jobban megismerjünk, neked jobban alárendeljük az életünket, és a szeretetünk egyre erősebb legyen, válaszolva arra a szeretetre, amivel te felénk fordultál, amivel közeledsz újra és újra hozzánk. Kérünk most téged, áldj meg bennünket, a te drága igét szenteljen, és tisztítson és bátorítson minket. Amen.
Amen.
Kedves testvéreim, ennek a mai alkalomnak az alapigéjét Mózes 4. könyvéből olvasom. A negyedik könyv 12. fejezet első 16 versét, tehát az egész fejezetet olvasom. Így szól hozzánk Isten igéje. Nem csak Mózes által beszélt az Úr. Nem beszélte mi általunk is, de az Úr meghallotta. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb. Az Úr akkor rögtön ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Miriamnak. Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátorához, ki is mentek mindhárman. Akkor az Úr leszállt felhőoszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Miriamot. Ők ketten pedig odamentek. Az Úr ezt mondta, halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Ő rá egész házam van bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát szolgám Mózes ellen beszélni? Az Úr haragja fel gerjedt ellenük, és eltávozott. Amikor a felhő eltávozott a sátorról, Miriam a poklosságtól olyan fehér lett, mint a hó. Áron Miriam felé fordult, és látta, hogy poklos. Akkor ezt mondta Áron Mózesnek, kérlek, Uram, ne rótd föl nekünk ezt a vétket, amelyet esztelenül elkövettünk. Ne legyen olyan Miriam, mint a halva született, akinek a teste félig már oszlásnak indult. Ekkor Mózes így kiáltott az Úrhoz, Istenem, gyógyítsd meg őt! Az Úr azonban ezt mondta Mózesnek, ha csak az apja köpte volna szembe, akkor is szégyenkeznie kellene 7 napig. Zárják ki a táborból 7 napra, és csak azután fogadják vissza. Ki is zárták Miriamot a táborból 7 napra. A nép nem indult tovább addig, amíg vissza nem fogadták Miriamot. Azután elindult a nép, Hacérotból és Párán pusztában ütött tábort. Kedves testvérek! Egész 2 hónapon keresztül a nyelv bűneiről esett szó közöttünk, és nagyon sok oldalról jártuk körül ezt a témát. Természetesen, ahogy Csaba testvérem is mondta, nem tudtuk teljesen kimeríteni. És most egy nagyon érdekes eset jön elénk, ahol a szavával, a beszédével, annak a egy ember felé elhangzó kritikával vétkeznek emberek. Tulajdonképpen itt a beharangozóban Csaba el is küldte, hogy két rövid kérdésben, hogy támadni Isten szolgáját, lázadni Isten szolgája ellen. Kicsit erre a kérdéskörre szeretnénk szűkíteni ma, vagy fókuszálni ma a figyelmünket. És hogyha az egész összefüggést néznénk, amire nincs túl sok időnk, hogy ezt most áttekintsük, de mégiscsak érdemes egy kicsit az előzményekre is tekinteni, Istennek a munkája a nép körében odáig jutott, hogy Mózes kapott egy feladatot, hogy összehívott 70 embert a nép köréből, és Isten az Mózesben lévő lélekből elvett és adott ezeknek az embereknek. Ismerjük ezt az eseményt, és ezáltal a prófétai szolgálatot kiterjesztette Isten az ő népe körében, és nem sokkal később pedig arról is olvasunk, hogy még más módon is az egész népnek a vezetését, az ítélkezést, bíráskodás, Isten akaratának a továbbadását egy bizonyos rendszerben vezetők, középvezetők és hasonló szisztémában építette föl az Úr és állította föl. És eközben jött ez a belső támadás, mondjuk így. És röviden egy kicsit szeretnék arról szólni, hogy Isten gyermekei, különösen Isten elhívott szolgái, akikre nagy feladatokat bízott, támadásoknak vannak kitéve, és aztán miután erről egy kicsit beszélünk, utána nézzük meg a három személyt, akiről itt szó van, Mózest, Mirjámot és Áront, és utána pedig egy kicsit beszéljünk arról, hogy ki áll ezeknek a szóbeli támadásoknak a hátterében, és hogy is zajlik ez az egész folyamat. Hogyha szóban támadnak minket, tehát nem fizikai jellegű, hanem szóbeli, vagy ma már azt kell mondanunk, hogy ez nem csak szóbeli lehet, hanem akár virtuális, vagy írásos támadás. Régen ugye úgy szokták mondani, hogy kiszerkesztenek valakit az újságba. Azért az egy elég komoly dolog. Nos, három területről, de csak kettőről csak egészen röviden szeretnék szólni, hogy amikor nem hívő emberek részéről érkezik ez a támadás, ateisták, vagy ma inkább liberális gondolkodású emberek, néha bizonyos hatalmon lévő emberek, és tudjuk, hogy vannak ilyen a világban levő kemény támadások, tendenciák Isten gyermekei, szolgái ellen. Erről nem akarok túl sokat beszélni, de ugyanez a forgatókönyv majd, amit itt is látunk, hogy általában egy ürügyet keresnek arra, hogy valamilyen ponton megtámadjanak valakit, de valójában nem ez az igazi ok, és aztán így próbálják ellehetetleníteni Istennek a szolgáját, Istennek eszközét, bemocskolni vagy tönkretenni az ő szolgálatát. Aztán a másik terület, amikor vallásos emberek részéről érkezik támadás, hát itt már ugye az előzőt talán egy kicsit úgy mondanám, hogy természetesnek vesszük, a világ támad minket, mit csináljunk, ezt tudjuk. De hogy a vallásos emberek részéről, azért szokott ez meghökkenteni minket, mert sokszor azt gondoljuk, hogy ők is testvérek. Tehát a vallásos emberek, látszólag hívő emberek, sokszor ugyanazt a nyelvet beszélik, mint mi, csak egy probléma van, a szív problémája, a szívük nincs nem az Úré. És ezért a vallásos embernek mindig a saját cselekedetei és a saját személye a fontos. Mindig azt emelik, hogy ő milyen komoly hívő, ő milyen komoly szolgálatot végez, ő milyen komoly pozícióban van, és így tovább, és így tovább. Tehát az énről szól a dolog, az én van a központban, és ezt az ilyen önimádó embert, gondoljuk vissza a mi megtérésünk előtti énünkre, tehát nem kell messzire mennünk, természetesen tudjuk, hogy miről van szó, és ezért nem lehetünk nagyon ítélkezőek, de ismernünk kell ezt a helyzetet. Az ilyen embereket mindig zavarják, ha Isten lelke munkálkodik valakiben, mondjuk a körülötte, vagy a közelben levő hívő emberekben Isten áldott lelke munkálkodik. és ez őket zavarja, és ezért aztán támadnak. Aztán ugye itt a harmadik, a legkritikusabb, vagy legnehezebb pont, hogy megtért hívő ember részéről érkezik Isten szolgálja ellen, vagy hívő testvére ellen, most ugyanarról beszélek, támadás. Ilyen is van? Hát igen. Igen, majd látni fogjuk a részleteket, hogy ez hogy alakul ki. Van ilyen, hogyha meggyengülök a hitemben, akkor lehet, hogy én eszköze leszek egy ilyen támadásnak, hogy én indítok egy Isten szolgája ellen, egy testvér ellen, egy vezető ellen, egy szolgatárs ellen egy támadást. Ha önmagamra építek, azért mondom első személybe, hogy ne úgy vegyétek testvérek, hogy azt gondolom, hogy nem lehetek ennek, nem lehet bárki eszköze. Ha nem Krisztusra építem az életemet, meggyengültem a hitemben, nem őrá építem az életemet, akkor eszközévé válhatok az ellenségnek. Az óemberen felerősödik, emberi szempontok lesznek fontosak. Szoktuk így is mondani, hogy visszavallásosodik az ember, a megtért élő napi kapcsolatából nagyon lesoványodik, nagyon legyengül, és akkor mi marad? Csak a szokások, az elvárások, a vallásosság. Ez még nem jelenti azt, hogy az ember teljesen elszakadna Istentől, de eszközévé válhat sajnos, mint annak idején Péter is, aki egészen közel volt az Úrhoz, Krisztusnak vallotta őt, mégis eszközévé vált az ellenségnek, amikor egyszerűen emberi dolgokra gondolt. És itt nem is arról van szó, hogy valami nagy bűnt követett el, csak aggódott az ő drága uráért, mesteréért, és nem tudta felfogni, hogy Istennek más útja lehetséges, és az Úr meg is feddette, és azt mondta, hogy emberi dolgokra gondolsz, és közben pedig hát az Úr nem Péterre, hanem a sátánra mondott nemet, és őt küldte el, mondta, hogy távozz tőlem, sátán, de ez nyilván nem azonosította Pétert az ellenséggel. Valamilyen szinten eszközévé vált, és ez sajnos előfordulhat, és ha nem maradunk az Úrhoz közel, a szőlőtőkén, szorosan, hogyha nem ragaszkodunk hozzá, ha nem vagyunk készek megtagadni az óembernek a cselekedeteit, akár ilyen is előfordulhat az életünkben. Ha kicsit közelebbről nézzük meg a ma felolvasott igeszakasznak a szereplőit, nem szereplők ők, hanem a személyeket, akikről itt szó van. Három emberről olvasunk, és egyről közvetve. Nézzük először Mózest. Mózesről tudjuk azt, hogy ő az Úr szolgája. Isten beszélt vele, kijelentést adott neki, nagyon sok dologban használta őt, nehéz lenne is részleteiben áttekinteni. Azt is tudjuk, hogy Isten lelke munkálkodott benne, azokat az igéket, amiket Isten kijelentett, ő rögzítette, és továbbadta másoknak. Továbbította Isten akaratát, érvényesítette Istennek a tervét, és eszköz volt abban. És még nagyon fontos, persze mondom, nem merítem ki a teljes leírást, hogy nagyon szerette az ő népét. Nagyon sokszor, amikor a nép vétkezett, amikor gond volt velük, akkor odaállt az Úr elé, és könyörgött, imádkozott, sőt, még azt is mondta, hogy ha inkább engem törölj ki, és könyörülj meg ezen a népen. Tehát nagyon szerette az ő népét, és odaállt értük. De nem volt bűntelen ember. Mózes nem volt bűntelen, hiba nélküli való, hanem ő is elbukott, voltak indulatai, tudjuk azt, hogy gyilkosságba is keveredett, és emiatt menekülnie kellett. Aztán, ami itt elő is került érintőlegesen, természetesen ez nem Isten előtt nem volt olyan súlyú dolog, mint ahogy ezt Miriam és Áron feltállalták, de eltért azoktól a szokásoktól, hogy egy izraeli, egy zsidó feleséget vegyen el, tehát ő neki tulajdonképpen egy midianita felesége volt. Itt egy kis zárójeles megjegyzés, a fordítások különböző megjelzést adnak, az új szövetségi fordítás, amit én is most felolvastam, etióp nőt mond, ez én úgy látom, hogy utána néztem egy picit, nem helyesen fordítja, kúsita megjelölést mond a Károli fordítás is, és itt előjön egy olyan probléma, hogy a kús földje az Etiópiával azonosítják, de volt egy népcsoport Medián törzsén belül, akik szintén kúsnak, kúsitáknak nevezték őket, tehát nem volt egy fekete etióp felesége Mózesnek, főleg nem volt második felesége, hanem ezt a cipórát, akit ő elvett a menekülésekor, később ezt vetették a szemére, hogy miért vett el nem héber nőt. És tehát ő eltért, midianita nőt vett el, szökésben volt, és tulajdonképpen mondhatni azt, hogy a hagyományokat ilyen értelemben nem követte. Most vehetjük ezt bűnnek, vehetjük ezt úgy, hogy nem az, minden esetre ezt látjuk az életében. És saját kezébe vette az irányítást, ezt is látjuk, és Isten nem engedte be az ígéret földjére, amikor arról volt szó, hogy először a kősziklára rá kellett sújtania, de később az Úr azt mondta, hogy vidd a botodat, de ne sújt, vagy hát szólj a kősziklának, és akkor ő mondja, hogy azt gondoljátok, hogy mi nem tudunk vizet fakasztani, és akkor kétszer rájut a kősziklára, és az Úr azt mondta, engedetlenek voltatok, nem mentek be, Áron se, te se. Nos, tehát ezek csak felvillanások természetesen. Itt, amit mond az ige, hogy egy nagyon alázatos, szelíd ember volt, és Istennel mély közösségben volt. És itt, amikor őt megtámadják, akkor az Úr védelmébe veszi őt. És tulajdonképpen az jutott nekem eszembe, hogy sokszor érnek Isten szolgáit, érik támadások innen, onnan és amonnan, de ha Isten gyermekei vagyunk, akkor nagyon oda kell figyelnünk, hogy tisztelettel legyünk irántuk, nem azért, mert bűntelenek, nem azért, mert mindenben tökéletesek, nem is várhatjuk el tőlük, hanem azért, mert Isten igéjének a szolgái. Régebben a prédikátoroknak, a lelkészeknek protestáns területen adták ezt a nevet, hogy MDV, MVD, rövidítés Minister Verbi Divini, vagyis az Úr igéjének a szolgája. És ezzel jelölték a latin időszakban, hogy ő Isten igéjének a szolgája. Nem valami különleges papi tisztség, hanem az ige szolgája, és ezért kell, hogy tiszteljem és megbecsüljem őt, mert Isten beszél vele és használja őt. És ha bármilyen gond van vele, akkor Isten maga fogja őt megfeddeni, legyen ez a hitem és bizalmam, Isten maga fog megbocsátani, mert az ő gyermekei bocsánatot kérnek a lélek feddésére, legyen ez a mi életünkben is gyakorlat, és erőt ad nekik arra, hogy újat kezdjenek, vagy megújuljanak, és újra frissen hirdessék Isten igéjét. Mózes életében is voltak ilyen szakaszok bizonyára, és Istennel való belső harcában ezt megélte. Nézzük egy kicsit Miriamot. Miriam az Úr eszköze volt. Tudjuk azt, hogy leányként Isten nagyon komolyan használta Mózes életének a megmentésében, és azt is tudjuk, hogy amikor kiszabadultak Egyiptomból és átkeltek a Vörös-tengeren, utána Miriammal az asszonyok együtt csodálatos éneket, hálaéneket énekeltek. Itt mégis érdekes módon ő az, aki elkezd valamit, és magával viszi, majd erről később beszélek, a testvérét, Áront is, de valamilyen szinten egy irigység támad benne, és második szakaszban már kiderül, hogy mi a valódi probléma, de először valami olyannal jön elő, amit Isten nem vetett szemére Mózesnek, és emberileg nem is lehetett szemére vetni. Ez pedig az, hogy egy etióp, vagyis hát az, hogy elmondtam az előbb, egy kusita, egy midianita asszonyt vett el feleségül, Jetrónak, Réhuel, vagy más néven Réhuelnek a leányát, aki amúgy Midian papja volt, és aki később az urat is, az úrnak is áldozott, tehát Istent, mint a Mózes által kijelentett, illetve képviselt urat ő elfogadta, és hódolt neki. Tehát itt Miriam irigységből Mózes ellen fordul, és nem szemtől szembe, nem egyenesen, hanem először keres egy ürügyet, ami így is nézhető, úgy is nézhető, ismerjük ugye testvérek a kalap ügyét. Tudjuk, hogy egy embernek van kalap ügye. Ezt nem tudjuk, hogy ő lopta, vagy tőle lopták, de elterjesztjük róla, hogy kalap ügye van. És akinek kalap ügye van, az gyanús. Tehát ilyen jellegű rágalmak indulnak el valaki ellen, hogy itt van ennek a Mózesnek, nézzétek, van ez a nő ügye, nem egészen tiszta a házassága, és valójában nem ez a probléma. Nem ez a probléma. Mert később már nyíltan kimondja, hogy csak Mózes által szólt az Úr. De az a probléma, hogy ki által szól az Úr? Ki van arra magas, vagy arra a bizonyos szintre téve? Úgy gondolja, hogy az egy magas szint, egy megbecsülési szint, hogy ő által szól az Úr, akkor ő milyen nagy. Pedig itt félreérti Miriam, aki által az Úr szól, annak a legalacsonyabbnak kell lenni. Azt mondja, aki szolgál engem, az az utolsó legyen. Abszolút félreérti, és ezért támadja az ő testvérét, pedig testvére, nem csak a hitben, hanem amúgy fizikailag is. Vagyok olyan, mint ez a Mózes, akit tulajdonképpen én mentettem meg. Kritika, először a szívben, aztán nyíltan. Sőt, közben egy lépés, hogy burkoltan, ürügy valami kapcsán megtámadva, aláásva, aláaknázva a másiknak a személyisége, a szolgálata, a gyakorlata, stb. És ez tulajdonképpen egy komoly bűn. Komoly bűn. Isten nem engedi meg. Isten megfeddi Miriamot. Leleplezi és megfeddi. Kihívja őket a táborból, és most csak még Miriamról beszélek, és megmondja nekik, hogy hogy merészeltétek ezt tenni. És kapja is a büntetést, majd erről még egy kicsit beszélek, hogy tulajdonképpen ez a büntetés egy kegyelem. Szenved miatta, fizikailag is, testileg is, nagyon komoly lelki harcai lehettek, hogy most akkor bele fogok halni a leprába, de az Úr tudta, hogy ezt időlegesen engedte csak meg az életében azért, hogy megtanulja a leckét. Hogy Isten előtt nem úgy megy, ahogy a nő gondolja, nem úgy mennek a dolgok. Mert Isten, akit fel akar emelni, felemel, akit meg akar alázni, megaláz, ez nem a mi dolgunk. És tulajdonképpen tudnunk kell azt, hogyha valaki Isten előtti szolgálatot végez, az nem az ő dicsősége, hanem az egy óriási teher, és óriási feladat azt hordozni, ne csodáljuk azt, hogyha esetleg megbotlik benne, vagy valami hibát követel. Hiszen ő van az egész nagy közösségnek az alján, ő hordja őket. Ugye nem úgy van, mint a világban, hogy a csúcsán van, és ő a cégvezető, és leirányítja, és lediktálja a dolgokat, hanem ő hordozza az egész szolgálatot, vagy ő hordozza az egész gyülekezetet, hogyha mondjuk egy lelkészről beszélünk. Igen nagy terheket hord, és nem is tudná Istennek az ereje és kegyelmi ajándékai nélkül ezt megtenni, ha hitben jár, nyilván most itt arról beszélünk, hogy hitben jár, és az Úrtól kapta a szolgálatát. Tehát Isten megfeddi ezt a, leleplezi ezt a bűnt, megfeddi Miriamot, de könyörületes hozzá abban, hogy egy ideig tartó büntetést ad neki, nem pusztítja el, de ezen az eseményen keresztül tanítja őt. És itt van a harmadik személy, Áron. Ugye Áron belemegy ebbe az egész dologba úgy, hogy őt felbújtja a nővére. Tehát a nővére kezdeményezi, és aztán ez kihat egy másik emberre is. hogyha Áron ismerte volna, most kicsit vicces a dolog, azt, amit Zoltán testvérünk mondott, hogy Szókratésznak az a három lépcsős szűrője, hogy áttengedem azon, hogy igaz-e, hogy van, mint van, valószínűleg akkor nem ment volna bele, de ő is hallgatott az érzelmeire, mert ő mindig második ember volt, milyen jó második embernek lenni. De sokszor, ha a bennünk levő óember nem elégszik meg vele, hanem szeretne első helyre törni. És éppen ezért ő ugye kapta mindig, Mózes kapta az Úrtól az üzenetet, ő pedig jól tudott, szépen tudott beszélni, megfelelően tudott, ma úgy mondanánk, kommunikálni, egy szóvivő volt, egy kommunikátor, egy nagyon jó képességű, nagyon megáldott ember volt, de mégis ő volt a második helyen. Nem ő hozta a döntéseket. És itt, és egy másik esetben is látjuk, hogy befolyásolható volt itt a testvér által, egy másik esetben a nép által, és amikor ő hozott döntést, vagy engedett, akkor nem jó irányba ment. Nem véletlenül, hogy az Úr azokat a súlyos kérdéseket, amit Mózesre bízott, nem ő rábízta, viszont használta. Tehát Isten tudja, hogy miért és hogyan állít, hogyan rak össze szolgáló csapatokat, embereket egymás mellé, kinek mi az erőssége, ki miben gyengébb, stb. És így megvolt a Miriamnak is a szerepe, tehát nem vonjuk kétségbe, hogy az Úr áldott eszköze volt, de a helyén kellett volna maradnia. Kicsit ide még hadd kanyarodjak vissza, mert valaki egyszer úgy fogalmazta meg az alázatnak a kérdését, hogy mi az alázat? Az alázat az, hogy azon a helyen vagyok, ahova az Úr tett, se följebb, se lejjebb. Ha lejjebb teszem magam, az alázatoskodás és az énnek a negatív egoizmusnak a kifejezés, hogy én nem vagyok senki, én egy ilyen vagyok, én, ez nem hívő magatartás, meg az se, hogyha én milyen nagy és én vagyok a király, nem, ahova az Úr berakott engem, amilyen talentumokat adott, amilyen képességeket és kegyelmi ajándékokat adott, azokat nem becsülöm alá, de nem is becsülöm túl magamat, ott vagyok a magam helyén. És ott nagyon is hálás vagyok, és jól érzem magam. Ha második ember, akkor második, ha utolsó, akkor utolsó, olyan értelemben, hogy a ranglét, a hierarchiában, ami létezik hierarchia, ahova az Úr tett. És itt Áronnak is megvolt, Miriamnak is megvolt a szerepe. Áronnak a problémája az, hogy elsodródott. Nem kontrollálta azt, hogy milyen információ, milyen gyanakvást ébresztettek benne Mózessel szembe, hogy itt baj van a kalapjával, azaz baj van a feleségével, baj van ezzel az üggyel, amit nem vizsgáltak ki alaposan, nem néztek utána pontosan, hogy van ez. Tényleg olyan nagy probléma ez? Akkor Isten megfedette volna már. Ugye? Tehát, hogy van Isten tervében, vagy mi emberileg ítéljük csak meg. És éppen ezért belesodródik ebbe a bűnbe, és részese lesz annak. És tulajdonképpen ezáltal ő neki ugyanaz lesz a bűne, mint Miriamnak. Ugyanaz. És aztán, amikor ez az egész folyamat lezajlik, mind a ketten megszégyenülnek, és mindegyiküknek be kell látni, hogy helytelen volt az, amit cselekedtek. A harmadik, amit még nézzünk meg, hogy ki áll ezek mögött, a szóbeli támadások mögött. Amikor Isten szolgáit, mondom, legyen az akármilyen rangú, rendű szolgája, egy olyan valaki, aki három embernek szolgál, vagy aki tízezer embernek szolgál, amikor őket, minket támadnak. Egyrészt nézzük meg abból a szemszögből, hogy mi a helyzet, ha én Isten gyermeke vagyok, és az ő szolgálatában állok, és engem kritizálnak, bántanak, támadnak szavakkal. Általában ezek hasonlóan kialakuló dolgok, hogy nem a szemembe mondják meg, hanem mögöttem, és nem megfogható konkrét dolgokról van szó, hanem valamiféle gyanúsítás, valamiféle körül nem határolt dolog, tehát nem is igaz az egész, amiről szó van, mégis elterjed, és fájó az viszont, amikor szembesülünk vele, és bántanak minket. Hogyan viszonyuljunk ehhez, ha engem támadnak így, bírálattal? Az első, mi visszatérek ide, amit az előbb is mondtam, hogy alázattal. Hogy nem vagyok jobb atyáimnál, akik bűnben fogantattak, én is ugyanolyan vagyok, mint az én atyáim. Hiába valóságot örököltem tőlük, tehát hogyha bárki talál valami problémát, bűnt, valamilyen gyengeséget az életemben, akkor igaza van. Azt szoktuk mondani, ha csak 2%-ban is van igaza, érdemes rajta elgondolkodni, hogy miért van ez. Miért mondták rólam, hogy hazug vagyok? Miért mondták rólam, hogy nagyképű vagyok? Nem vagyok elég alázatos? Miért mondták rólam, hogy az anyagiak rabja vagyok? És így tovább. Lehet, hogy nem igaz, de mégis jó elgondolkodni, hogy nincs ott az életemben valami, és ezen keresztül akarna az Úr szólni nekem, és figyelmeztetni. Még az ellenségeimet is jó akarommá teszi ebben az értelemben, hogy megfedd általuk. Gondoljuk csak arra az esetre, amikor Dávid menekült, és olyan távolságba, amire nem lehetett már ellőni nyillal, a hegynek a másik ormán ment, kísérte a sémei, és kiabált neki, és hát eléggé megalázó, durva dolgokat kiabált neki. És az egyik szolgája, harcosa Dávidnak azt mondja, hogy oda megyek, aztán elintézem ezt az embert, és akkor azt mondja neki, Dávid, ne tegyél semmit, az Úr mondta neki, szidalmazd Dávidot. Milyen megdöbbentő. És később is visszatért ez a dolog, mert Dávid is tudta, ugye azt mondta, hogy te vérszopó. És később azért nem engedte Dávidot meg, hogy ő építse meg a templomot, hanem az ő fia Salamon, mert ezen a területen voltak bűnei Dávidnak. És ilyen esetben alázzuk meg magunkat, és gondolkozzunk el, hogy vajon nincs-e valami valóságtartalma annak, vagy az Úr mit akar ezen a támadáson keresztül nekem mondani. De tudd azt, testvérem, hogy ez nem ellened való támadás, hanem az Úr elleni támadás. Tehát még egyszer mondom, ha ilyen támadás ér, rögtön vegyük észre, hogy nem minket támadnak, hanem az Urat. És nem ember támad minket, hanem az ellenség támadja az Isten országát és annak tagjait, polgárait. És azt is tudhatom, és tudhatod, áttéltem én is ilyen támadásokat, hogy az ő védelme alatt vagy. Ő védelmez téged, ő védelmez engem, amikor engem ilyen támadások, vagy téged ilyen támadások érnek, mert az Úr szolgálatában állsz. Tehát nem arról beszélek, ezt Péter is az ő levelében elmondja, hogy ha titeket amiatt szidalmaznak, bántalmaznak, üldöznek, hogy valamiben vétkesek vagytok, akkor teljesen jogos. De az Úr nevéért akkor örüljetek, mert ez Isten, az egy dicsőség, hogy az ő nevéért támadnak titeket. Nézzük a másik oldalról egy kicsit, és hamarosan szeretném is befejezni, mert az idő korlátozott, hogy ha én vagyok, vagy te vagy a kritizáló és gyanakvó személy. Mert ilyen is lehet. Hadd valljam meg nektek őszintén, testvérek, hogy amikor ifjú hívő emberként a 80-as évek, inkább 70-es évek, második fele 80-as évek elején, még ifjúsági szolgálatokban vettünk részt, voltak ilyen csendes napok, viszonylag sok fiatal és sok áldás volt. Amikor utaztam ezekre a szolgálatokra, Alföldre vagy bárhova mentem, előző nap mindig eszembe jutott, hogy aki ott fog szolgálni, az milyen. Mindig valami kritika volt bennem, most nem mondom a neveket, nem is érdekes, az ott szolgáló szolgatársaimmal szemben. Mindig. És akkor arra gondoltam, hogy lehet ez? Ez nem az Úrtól van, hát most mennénk építeni az Isten országát. Benne meg ilyen kritikus gondolatok ébrednek. És akkor valaki elmagyarázta, hogy vigyázz erre, mert az a te óemberedből fakad, vedd észre, vald meg Istennek és az Úrnak, és tagad meg, és menj felszabadultan a szolgálatba. Mert az érzékenységünket, a gőgünket, a sok mindent, ami az óemberhez tapad, az ki akarja használni az Úr, hogy meggyengítse a szolgálatot, meggyengítse azt a másik embert. Tehát, hogyha benned van gyanakvás, benned van féltékenység, rágalmazás, vagy bármi ilyen féligasságokra figyelsz oda, akkor alázd meg, magamnak mondom először, alázzam meg magam, alázzuk meg magunkat az Úr előtt, hogy hol engedtem helyet az ördögnek, hogy ilyeneken jár az eszem. Leplezzem le ezt az indulatot, és mondjak rá nemet. Ez az eljárás. És kérjek bocsánatot az Úrtól, és ne vétkezzem többé. Amikor újra keringed a gondolat, akkor rögtön álljak ellene, és mondjak rá nemet. És konkrétan támogassam, segítsem azt a testvért, akiről rosszat gondoltam. És mondjak róla jót. Hát ha az ellenségeinkre azt mondja az Úr, hogy az ellenségeiteket áldjátok, akik titeket üldöznek, mennyivel inkább kellene a testvéreinket áldani. Vegyük észre, hogy ez, ha belőlünk fakad, már pedig előfordulhat, ha nem állunk szilárdan a hitben, akkor ezt itt nagyon keményen le kell blokkolni, le kell fékezni, ha észrevesszük magunkban, ugye múltkor már erről szintén volt szó. Végül röviden csak annyi, hogy Miriam és Áron bűne miatt az Isten ügye is egy hét kárt szenvedett, mondhatjuk így, egy hétig álltak, ott várakoztak, és ennek van kihatása nyilván másokra is, az ilyen belső viszályoknak, perpatvaroknak, ütközéseknek, úgyhogy ezeket nagyon hamar az Úr elé kell vinni, ha ilyen kiderül, vagy ilyet észreveszünk, és le kell leplezni önmagunkban, és alázattal Isten elé oda kell állni, hogy ezzel ne akadályozzuk Isten országának a munkáját és az ő népének az életét. De ugyanakkor itt egy csodálatos, kedves és nagyon-nagyon fontos dolog is van, hogy nem ment tovább a nép Miriam nélkül. Tehát nem volt egy teljes kivetése és teljes elítélése, nem csak az Isten részéről, Mózes részéről se, Áron ugye a büntetett oldalon volt, nem hagyta Isten népe magára, tudták róla, hogy mi történt, és visszatérhetett a táborba, és megtanulta a leckét. Mi is tanuljuk meg, testvéreim. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Uram, hogy tisztogatod az életünket, hogy amikor ezek a bűnök előkerülnek, akkor azért hozod elő, hogy a te néped között ne legyen ilyen fertelmesség, hogy egymást kritizáljuk, támadjuk, bántjuk, hanem inkább jót gondoljunk a többiekről, a másikról, hogy inkább emeljük, ahogyan emeli a dagály a hajókat, ahogy a te kegyelmed emel mindannyiunkat. Kérünk téged, adj nekünk bölcsességet, adj nekünk alázatot, meglátni, leleplezni ezeket a bűnöket, és azokat engedni a szívünkben, amik jók, amik az építésre valók, amik neked kedvesek, Uram. Amen.
Amen.
Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökkön, örökké. Amen. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.